Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy fiatal, de mégis már óriási tapasztalattal rendelkező néptáncost ismerhetnek meg, akinek az elmúlt években számos díjjal ismerték el előadó művészi tevékenységét. Szél Gábor táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarának oszlopos tagja látogatott el hozzánk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
2023 volt az első év, amikor elnyerted az úgynevezett aranysarkantyús táncos címet, amit aztán tavaly is neked ítéltek oda. Na de pontosan mit is takar ez a különleges elismerés?
A Békés Csabai Országos Szóló Tánc Fesztivál ez viszonylag régen indult, és fokozatosan az ország egyik legfontosabb szólótáncosok szempontjából az egyik legfontosabb versenyé vált. Két évente rendezik meg, szólóban és párban lehet indulni, és hivatásos és amatőr táncosoknak is, hogyha szólistaként gondolnak maguk, akkor ez egy viszonylag fontos megmérettetés. A felkészülési időszak, tehát az, hogy milyen anyagokat írnak ki kötelezőként, az egy jó motiváció arra, hogy az ember saját magával, meg az eredeti anyaggal foglalkozzon, aztán hogyha két évente kitalál magának valami olyan anyagot, én általában olyan anyaggal készültem, ami nem közkedvelt, vagy nem nagyon foglalkozott vele senki, vagy valami, amit nagyon szeret az illető, vagy közel van hozzá, vagy azt gondolja, hogy azzal nyerhet, akkor azzal akár két évet is eltölthet, mert egy ilyen fél év van a kötelezőkből felkészülni, és amúgy most is indulok a párommal, Nagy Katica Rózsával. Mivel folyamatosan a szakmál ismert személyeit hívják meg a zsűribe, emiatt nagy presztízse van mai napig is a versenynek. Itt annyi aranysarkantyút oszt ki a zsűri, amennyit szeretne. Természetesen attól is függ, hogy hányan jöttek már két sarkantyúval, vagy egy sarkantyúval, vagy sarkantyú nélkül, tehát a versenyzők között ki hanyadikra gyűjt, mert ugye hármat lehet összesen elvinni, és akkor lesz valaki örökös aranysarkantyús táncos.
Te amúgy mindig is szerettél versenyezni, tehát például mennyire jelent más élményt számodra, mint mondjuk táncházba járni, vagy hasonló?
Amikor másodjára kezdtem táncolni, tehát nem gyerekjáték és körtánc és mondókák szintjén táncoltam.
Mert ugye először szülői indítatásra kezdtél
táncolni. Óvodába
kezdtem,
igen, és akkor az annyira nem fogott meg, de inkább azt mondom, hogy más dolog jobban érdekelt. És aztán a táncház vonzott vissza, tehát én nekem a színpad nem tud olyan katartikus élményt adni, mint hogyha egy nagyon jó buliban olyan emberekkel, akiket ismerek, olyan zenészekkel tudunk akció-reakcióba valami olyat létrehozni így mozgásba, meg ritmikába. A táncház vagy folkocsma, vagy bárhogy nevezzük, ezek a definícióknak ilyen érdekes evolúciója van, hogy jöttek létre, meg mi mire vonatkozik, de szóval egy pincében van egy olyan primás, akit szeretek és tudok vele együttműködni, ez nekem nagyobb karta az is ad, mint hogyha színpadon megtörténne ez a dolog. Ez abból is fakad, hogy azok az emberek, akik ezeken a táncfilmeken vannak, nekik az volt a cél, hogy táncoljanak, még jól érezzék magukat, táncszimfóniát csináljanak a zenével, esetleg mozgásos humort fogalmazzanak, meg stb. Nem pedig az, hogy valamit konstruáljanak. Ha én felmegyek a színpadra ezen a versenyen, és azt mondom, hogy most Magyar Szováti Kurázsit fogok táncolni, akkor nekem nincs meg az a fajta szabadságom, ami hogyha lemegyek abba a pincekocsmába, azokkal a népzenészekkel, meg haverokkal, ezért ott van egy kötöttségem, ott ki szeretném hozni a maximumot, hogyha egy magyar szováti ember azt megnézi, akkor azt mondja, hogy oké, lehet, hogy én nem így gondolom, de oda tette magát. És ugyanez a akár hivatásos együttesekben, vagy amatőr néptánc együttesekben a színpadon, hogyha oda van írva, hogy népi tánc előadás lesz ma este, és eljön a közönség, akkor én nem tehetem meg azt, hogy saját gondolataim szerint kreálok motivumokat, hanem ahhoz kell tartanom magam. És persze ebben is lehet katarzis, hogyha valami olyat szerkeztek meg, vagy olyat viszek színpadra, ami számomra fontos, és mondjuk sikerül úgy interpretálni, ahogy én azt szerettem volna, és olyan fogadtatásra is talál a közönségben.
Te ugye Derecskéről származol, amely kapcsán egy érdekesség, hogyha jól tudom, a derecskei verbunkról írtad a szakdolgozatodat, még a Táncművészeti Egyetem alapképzésén.
Igen, a derecskei egykori mesterem Békési András, ő népművészeti ifjúmestere pályázatot adott be ezzel kapcsolatban, és ő is kutatta, tehát ő volt, aki először felkereste a régi gyöngyösbokrétás táncosok közül Balogh Károlyt, meg Vitéz Csóri Áront. Én pedig szakdolgozati témámként választottam, szintén mesterem Szűcs János tanácsára, igazából Derecskei paraszt már volt 1896-ban Budapesten, 100 paraszt, amikor a milleniumi keltesős vásáron itt nagyon sok vidéki viseletes embert felhívtak, és akkor kamulakodalmat szerveztek, meg egyebek, és aztán a Gyöngyös Bokréta szervezésekor Pauloni Béla, vagy sejtéseim szerint valószínűleg Gönyei Sándor ötlete lehetett, mert ő járt korábban Derecskén, ott létrejött egy tánccsoport, tehát az is már egy színpadi interpretációja ennek a táncnak, és ezek az első emlékeink. És aztán jött Rábai Miklósnak a Derecskei Verbunkja, ami megint egy teljesen más történet. Aztán a következő színpadi megjelenése Békés András koreográfiája, aki Derecskén néptáncpedagógus, a derecskei táncéletet több évtizede irányítja, vezeti, és neki volt egy színpadi interpretációja, ami a nemrégiben elhunyt Tímás Sándornak a koreográfiai stílusát idézi, ami abban az időszakban meghatározta az országban a színpadi néptánc nyelvet. Az eredeti figurák, az eredeti folyamatokból, viszont mégis egy a szemnek tetsző, akár sorokban, félkörben és ezek variációiban, geometrikus formákban, vagy akár természetes formákban mutatták be a néptáncot, és egyébként még azóta újabb interpretációja, ami rekonstrukciós igényekkel áll fenn, ami mondjuk a 2000-es évektől jellemzi a magyar színpadi néptánc művészetet, tehát akár karakter megjelenítésekkel, vagy egy monografikus céllal, tehát hogy ezt a személyiséget megjeleníteni, vagy ennek a falu közösségnek a sokszínűségét megjeleníteni egy koreográfiában, ilyen még nem készült, és ez nagyon izgalmas volt, és azt hiszem, hogy kéne még ezzel foglalkozni, de itt még van restanciám, tehát igazából úgy bővebben a szakdolgozatom óta nem foglalkoztam ezzel a témával.
Ugye először szülői indítatásra kezdtél néptáncolni, aztán egy időre abba hagytad, majd tulajdonképpen lehet mondani, hogy a nagyszüleid révén a paraszti és pásztor kultúra csábított téged vissza a néptánchoz, igaz?
Igen, amikor én kezdtem felcsöpredni, akkor már nagyapám nem volt juhász, tehát eltört a lába, és aztán egy darabig postásként dolgozott, majd fuvaros lett. De a születésnapok és egyebek kapcsán mindig elhangoztak olyan történetek, amik erről szóltak, illetve édesapám gyerekkorában mellette dolgozott nagyon sokat nyaranta, tehát ezekről a dolgokról nagyon sokat hallottam, tehát a pásztorkultúra ilyen szinten van meg nekem. Egyébként furcsa mód, én nem járok annyit Hortobágy és környékére, mint egyes ismerőseim, tehát nekem nem lett ilyen pásztormesterem, vagy az ő irányukban nem kutattam, másfele ment az én kutatási területem. A Derecske szélén laktunk, tehát a határ közel volt, a nagyszüleimnek az otthoni gazdasága az ilyen természetes közeg volt, tehát nagyon sok ember nőtt fel így Magyarországon, szerintem az én korosztályomban, de akár még fiatalabbak is ismerik ezt a dolgot, tehát nem egy akkora kiváltságos helyzet, de ennek örülök, hogy nem, mondjuk nem egy panelbe nőttem fel, és lehet, hogy így jobban kapcsolódok, nem tudom, ehhez a kultúrához egy picit, vagy testközelibb.
Egyébként ez egy fontos része is szerinted annak, hogy valaki aztán, főleg profi szinten néptáncolni kezdjen? Hogy ezt a világot, ezt a kultúrát megismerje, vagy konkrétan ebben nőjön föl?
Ezt később is meg lehet ismerni szerintem, tehát nagyon sok olyan néptáncpedagógus, meg koreográfus, meg táncos van, aki 20 évesen kezdett el ezzel foglalkozni, és aztán nagyon kinőtte magát, és nagyon nagy szakértője lett a dolognak. A párom például abban nőtt fel, hogy ő kicsi gyerekkorától kezdve olyan legendákkal találkozott rendszeresen az édesanyja révén, Juhász Katalin révén, ugye Nagy Katica Rózsa párom, és Kati néni az első évfolyamban végzett a néptánc szakon, tehát olyanokkal találkozott rendszeresen, mint Pál Pista bácsi, vagy Buba András, és még sorolhatnám. Nekem ez nem volt meg, de szerintem ez később is lehet, csak ugye most pont abban az időszakban vagyunk, amikor már azok az emberek nincsenek köztünk, vagy nem olyan számban, és nem olyan aktívak, és nehezebb őket megtalálni, szóra bírni. De az a szerencse, hogy vannak még, és menni kell, mert még mai napig is lehet olyat találni, akit egyszer valaki felvett videóra, de azóta senki nem járt nála. Szóval mai napig is érdemes kutatni.
És hát rengeteg fajtájáról lehet beszélni a néptáncnak. Neked személy szerint mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez? Nyilván most elsősorban a Kárpát-medencén belül maradva, de akár azon túl is mondhatsz.
A ritka magyarok családját, azt mindig is nagyon szerettem, hogy lassú férfi táncok, erdélyi lassú táncok, most, hogy ezt hogy soroljuk be típusba, az egy másik kérdés. Ördöngös füzesi férfi táncok volt a kiírása az idei nemzetközi legényes versenynek. A kötelező folyamat egy cigányembernek a tánca volt, ami egy izgalmas feladat, viszont én meg arra láttam ebben lehetőséget, hogy az ördöngös füzesi magyarok idősebb generációjának a táncával egy kicsit foglalkozzak. Innen például Réti János közismert, mert hogy abban az idő időben élt, amikor már felfedezték ezt a falut, és akár a Csángó Fesztivál, vagy más ilyen alkalmakkor elhozták Magyarországra, vagy azt hiszem, hogy Debrecenben is voltak a Hajdúnak a táncházában. Szóval vele közelebbi kapcsolatot építhetett ki a mostani 50-es néptáncos generáció. Nekem nincs személyes kapcsolatom Ördöngős Füzessel, viszont az ő szüleik korosztálya, tehát Rétjáné bácsinak az édesapja, meg az a korosztály, azoknak az embereknek a tánc számomra mindig izgalmas volt, és mindig egy picit úgy foglalkoztam vele, ha volt olyan műsor, hogy kellett egy kicsit improvizálni ritka magyart így tömegbe, akkor volt, hogy ránéztem ezekre a filmekre, de most úgy tényleg foglalkoztam velük, és 3-4 embernek a táncát így összeraktam. Ez most így nagyon kedvessé vált számomra. Az a jó élményemben, hogy amikor első pillantásra ránéz az ember egy filmre, főleg egy néma filmre, akkor néha én összevisszaságot lát benne, és aztán amikor elkezdi konkrétan leszedni a filmről, akkor néha rájön, hogy ez nagyon jó tud lenni, hogyha összeszedi az ember. Milyen jó lenne, hogyha tudnánk, hogy milyen zene szólt alatta, vagy szólhatott volna alatta, vagy lenne róla több film. Szóval az is egy jó érzés, amikor így látod rajta egy első pillantásra, hogy amúgy valami jó dolog történik ott, de még nem érted, és akkor évek múlva nekiülsz foglalkozóval, és rájössz, hogy ez baromi jó. Szóval most a Füzesi Ritka az közel áll hozzám. Ezt tudom mondani, de ez mindig más. Amúgy, hogy mit táncolok szívesen, mezőségi páros táncok, meg Kalota Széglegényes, tehát abban van számomra a legnagyobb szabadság. Aztán a táncos párom már lehet, hogy más tánctípust mondana kedvencnek, mert neki meg másban van nagyobb szabadsága, tehát ilyenek ezek a erdélyi forgatós táncok, hogy az egyikben a férfinak van több játék lehetősége, a másikban a nőnek van nagyobb szabadsága.
Maradjunk az improvizációnál. Mennyire gyakori, főleg így manapság, mennyire alkalmazzák a néptáncosok az improvizációt?
Koreográfusa válogatja. Találkoztam már olyan amatőr táncegyüttessel, ahol volt is ebből problémám, hogy arra voltak szocializálódva, hogy megtanulnak egy táncanyagot viszonylag sekélyes szinten, és aztán egyből készítenek egy koreográfiát, mindenki tudja a saját szólamát, előadják, viszont ha buli van, akkor nem néptáncolnak, és vannak azok a néptáncpedagógusok, akik meg fél évig tanítanak egy táncot, és utána készítenek belőle egy koreográfiát, amiben amúgy van improvizáció, van egy kis uniszónó szólammondás, stb. De nem az egész év azzal telik, hogy koreografálnak. Szerintem egészségesebb, hogyha táncolni tanul az ember, és olyan szempontból is, hogy aztán táncházban ezt jobban tudja alkalmazni. Amikor amatőr együttesbe kezdtem, akkor én mellette autodidakta módon is tanultam, és volt egy ilyen tapasztalatom, hogy én ott maradok a táncházban, és csinálom, és volt egy olyan időszak, amikor a csapat többi része az öltözőbe volt általában. Természetesen ez a pubertás időszak is ismerkedés számukra akkor jobbnak tűnt beszélgetéssel szocializálódni. Utána jött egy pár évvel később egy időszak, amikor az úgy mindenki táncolt, amikor széttolták a székeket a műfházba. Visszatérve, tényleg koreográfusa válogatja, van, aki csak uniszónot használ, és csak kötött folyamatok vannak szinte végig a koreográfiában, de egyébként itt az Állami Népegyüttesben, főleg a autentikus műsoroknál, folklór műsoroknál, ott nagyon nagy szabadsága van a táncosnak. Ez egy nagy bizalom a koreográfus részéről, hogy bízik abban, hogy olyan táncosokkal dolgozik, akik akkor is megfelelő színvonalú produktumot fognak előállítani azokban a másodpercekben, amikor improvizálnak, és hát ez lehetőséget ad arra, hogy itt munka közben is mondjuk, hogyha ma én mentem volna a Táncos Magyarok műsorra, akkor nekem osztották volna az egyik szólót, neki a másikat, a harmadiknak a harmadik szólót, és akkor valószínűleg most egy két napig azon agyaltam volna, hogy abba a 25 másodpercben mit fogok csinálni, előszedtem volna egy pár archív filmet. Van van egy pár YouTube lejátszás listám, meg ilyesmi, ilyen helyzetekre, és akkor mindig egy picit hozzáadok, elveszek belőle, sűrítem, valami izgalmas mozdulatot hozzárakok. Ez persze nem minősül improvizációnak. Arra, hogy tényleg elengedje az ember az agyát, és színpadon improvizáljon, arra nagyon kevés lehetőség van, hogyha ez lenne egy koreográfusnak a célja, hogy ezt megmutassa, hogy milyen, akkor lehetne, de azért mégis, ha teljesen szabadon engedné a koreográfusok, az már nem az ő műve lenne, hanem akkor igazából egy bulit mutatna be, mert ez annyira nem jellemző. Személy szerint én jobb szeretek táncházba, ha olyan hangulatban vagyok, és ha tudom, hogy másnap nem dolgozok, és alhatok, és akkor van egy viszonylag hosszabb beszélgetés, és szórakozás, és olyan zenekar van, és olyan emberekkel vagyok körül, akkor nagyon jó pillanatok tudnak születni az improvizációból. Most, ha kezdődik a szabadság, akkor nekem egy hét ilyen élmény lesz a visai tábor, ahol sok éve tanítok, Szapanos Tamás szervezi, és ott helyben csak a helyi táncokat tanuljuk, és este is csak palackai zene van. Tehát lehet máskor, más táborba, táncházakba, évközben ezerrel bármilyen más táncot táncolni, de itt csak palackai zenére, belső mezőségi dolgokat csinálunk.
Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy minden kollégádat, illetve minden közvetlen és közvetett vezetődet mesterednek tartod. Most viszont arra kérlek, hogy említs meg azért pár nevet, akik különösen nagy hatással voltak, vannak rád.
Azért az óvodai néptánc is, szerintem ez kicsit olyan, mint a tudatalatti, tehát hogy valahogy ott kezdődött el az, hogy tudok lengetőzni, meg ilyesmi, tehát Nagyné Szegedi Ildikónak a munkája nagyon fontos az életemben, hogy akkor az ott elkezdődött. Utána Törő Nóra keze alatt kezdtem újra néptáncolni, és ő is tartott meg a néptánc mellett, mert hogy annyi mindent csináltam egyszer, hogy volt egy olyan pont, hogy ezt mondtam, hogy most befejezem, és ő rábeszélt, hogy folytassam. Utána az ifjúsági szólótánc verseny kapcsán kerestem meg Szűcs Jánost, akivel azóta is jó barátságban vagyunk, és nagyon sokat segített szólótánc versenyek kapcsán, de akár bármilyen más szakmai kérdésben. Aztán pedig a legényes versenyen találkoztam először Antal Áronnal, és aztán a Solo Tense Fesztivál kapcsán ő is nagyon sokat segített nekem. Mindannyiukat meghívtam a Junior Primának a díjátadójára.
Igen, amit tavaly kaptál meg, igaz?
Igen, össze. És az egy nagyon szép pillanat volt. Meg hát, akit már említettem, Szappanos Tamás, vele meg Visába találkoztunk először. Érdekes, mert ő nagyon sokat ismer Visából, és annyi időt töltött ott olyan időszakban, amiről én csak képzelegni tudok, hogy milyen lehetett. Tehát mondjuk a 90-es években Visa, egy ottani lagzi, vagy egy táncalkalom, vagy akár csak a visai közúthálózat. Tehát, hogy most ki van építve minden, akkor meg a sárba mentek, és gumicsizmába volt még a mennyasszony is egy lagziba. Szóval ő ennek a falunak a nagy tudója, és én megmutattam egy olyan táncot, ami amúgy visai, de ő nem ismerte. Egy olyan filmen az illető visai volt, de elköltözött máshol, tehát valahogy így véletlenül hozzám került a film, és kiderült, hogy az ő kedvenc táncosának, akit ő legjobban szeretett táncolni, neki a nagybátyja, akit én táncoltam. Tehát ilyen fordított korosztályos szituációba kerültünk, és neki is sokat köszönhetek, akár a táborok kapcsán, azt, hogy mindig végignéztem, hogy ő hogy tanít. Tehát én úgy érzem, hogy minden együttesben, így a kollégáktól, táncostársaktól is próbál az ember tanulni, amit lehet, vagy amit úgy érzi, hogy ezt így jó lenne beépíteni a saját praxisomba is, amit most ez a srác csinált, vagy ez a koreográfus mondott, vagy kért. Ezeken agyal az ember, aztán meg így mindenki megtalálja saját útját. Múltkor néztem egy ilyen Reels videót, hogy azt hiszem valamilyen zongora művész, hogy valaki mondta, hogy másolni, és akkor utána ezekből, ha kiszűröd, akkor megtalálod saját magad. Én ezt a vonalat érzem fontosnak néptánc terén, van, aki meg ez ellen van, hogy nem kell a folyamatot megtanulni, elég a motivumokat, meg a lényeget, csak szerintem nem jön rá az ember nagyon fontos mechanizmusokra, hogyha nem próbálja meg rekonstruálni.
Ugye említetted azt a nyári tábort, de mi minden vár rád még a nyár további részében? Milyen fellépéseid lesznek, hol láthatnak még az érdeklődők?
Ugye egész évben az a munkám, hogy bejárok a próbaterembe, meg hogy felmegyek a színpadra, most nyáron kifejezetten fellépés nem lesz. Az elmúlt egy évben úgy Erdélyben nem voltam, hogy csak beülök a kocsiba és elmegyek azokhoz az emberekhez, akik fontosak számomra, akiktől tanulhattam, vagy akikkel csak beszélgethettem. Idős adatközlőkről beszélek, táncos, zenész, énekes mesterekről. Az elmúlt években évközben is egy-egy hétvégét mindig szakítottam, most ez valahogy nem jött össze. Voltunk januárban turnézni Erdélybe, de az persze nem olyan. Tehát utazol, próbálsz, alszol, az teljesen más tészta. De gyakorlatilag utoljára augusztusban voltam kint gyűjteni, meg aztán szeptemberben készítettem egy videófelvételt ilyen munkai feladatként, és akkor voltam egy részbe Istvánházi Lagziba, de annyi, és ott is nem mentem be már az egyel tovább lévő faluba. Muszáj volt hazaindulnom, mert másnap dolgoztunk, és természetesen ilyenkor az ember megbántja azokat a helyieket, akiknek hiába írja meg az ember, hogy nem volt időm átmenni a szomszéd faluba, de hogyha hozzá elmegyek, akkor már Kati nénihez is el kéne menni, akkor már. Ezek sajnos ilyenek, tehát ha az ember visába ismerik, mondjuk, és bemegy, és egy embernek köszön, vagy mondjuk csak bemegy a temetőbe, és meghallották, hogy ott volt a faluba, akkor lehetséges, hogy van, aki rossz néven veszi. Most nyáron azt tervezzük, hogy nem tervezünk semmi nagy nyaralást, hanem az a néhány nap, ami a nyári szabadságon belül úgy szabadabb lesz, akkor majd aznap eldöntjük, hogy most akkor hova indulunk, és merre megyünk. Sokak hiányoznak. Nekem is régen találkoztunk, de tényleg, ha mindenkihez el szeretnék menni Visába, Szováton, Magyar Bükkösön, Istvánházán, Magyar Ózdon, stb., akkor arra nem lenne elég egy hónap se. Szóval azt a néhány napot, ami így a nyáron belül lesz és szabad lesz, ezt megpróbálom majd Erdélybe tölteni.
Akkor ehhez is a legjobbakat kívánjuk neked, és nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm szépen.
Szél Gábor táncművésszel beszélgettünk tehát Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, de ne feledjék, hogy 4 hét múlva egy újabb fiatal művész látogat el hozzánk, addig is búcsúzik a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Pereszegi Attila nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.